Kedves hallgatóink, az Isten dicsőítésének zsoltárát magyarázza a következő percekben Dezső Attila, Sátoralja újhelyi református lelkipásztor, a riporter Jászter Beáta.
A karmesternek, zsoltárének. Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Szela. Gyertek és lássátok Isten tetteit. Félelmetesek dolgai az emberek között. Száraz földé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Szela. Áldjátok népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de te kivezettél és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Szela. Gyertek, halljátok ti, istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Így szól a 66. zsoltár, amely Isten dicsőítésére hív minket. Az Ószövetségben a zsoltárok könyve Izrael imádságos könyve volt. Most mégis az egész földet hívják az Isten imádatára. Mit akarnak ezzel kifejezni?
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. A 66. zsoltárban, amiről itt szó van, legalábbis valahogy így szeretné kifejezni a zsoltáros magát, hogy az Isten dicsősége az van, hogy minden népet a hódolatra hív. Azt mondja, hogy újongja az Úr előtt, vagy örvendj egész föld az Istennek, ugye? Úgyhogy ez azt jelenti, hogy az Isten dicsőség az nem csak egy-egy nemzeté, vagy nem csak egy-egy vallási közösségé, de nem lehet azt mondani, hogy csak a zsidóság dicsérheti az Istent, meg csak egy féle vallás az, amelyik mondhatja, hogy de jó, hatalmas az Isten, hanem minden ember feladata, élet küldetése tulajdonképpen az Isten imádata itt a Földön. Ez a teremtettségből adódó feladatunk és életcélunk. Tehát mindenki, aki él, az arra hivatott, hogy dicsérje őt, pontosan ezért, mert az övéi vagyunk. És hát, hogyha ezt megértettük, hogy minden népből, minden nemzetből, minden nyelvből ez a feladatunk, hogy dicsérjük őt, akkor ebben a dicséretben valahogy egyé válhatunk. Krisztusban látjuk ennek a beteljesedését, hát ő maga mondta, hogy nekem adatott minden hatalom, menjen is földön, ezért menjetek szét az egész világra, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, tanítsátok meg azt, amit én mondtam nektek. Tehát magyarul megint csak Jézus Krisztusban válik az Isten imádata, mondjam így, hogy felekezetközivé, nemzetközivé az egész földre kihatóvá. És hát az apostolok is nagyon világosan megértették, hogy Jézusban nincs többé válaszfal, nincs többé zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, ugye azért nagyon világosan beszél erről az ige, hanem mindenki ugyanabba a kegyelembe hivatik bele. Tehát innentől kezdve, amikor én meghallok valakit akár egy görög templomban dicsérni az Urat, akkor azt tudom mondani, hogy na hát amiben egyek tudunk lenni abban, én is ott vagyok, és én is dicsérem az Urat. Hogy amikor bejönnek hozzánk majd nem sokára ökumenikus istentiszteletet tartani római katolikus testvérek a református templomban, és kimondottan kérték, hogy református liturgia szerint református énekeket énekeljünk, református legyen az ige hirdetés is, mert egyek tudunk lenni az Isten imádatában ilyen szempontból is. És olyan döbbenetes az, hogy amikor pünköstkor ugye kiárad az Istennek a szent lelke, akkor a különböző nyelvű emberek mind hallották az az Isten nagyságát a saját nyelvükön, hogy milyen nagy az Isten, és egyek tudtak lenni, pedig hát igazából egyik innét volt, a másik onnét volt, ugyanez a Krisztusban léttel, ugyanezzel a Szentlélekkel való átitatásunk az, ami, hát mondjam így, hogy bennünket is beleemel az Isten dicsőítőknek a nagy kórusába. Történelem tanárként mindig gondolkodom ezen, hogy hogyan lehetne szemléltetni ezt a dolgot is, hogy az van bennem, hogy a gályarabságba hurcolt prédikátorok a legnagyobb szenvedés közepette is dicsérték az Istent. Tehát ők nem némultak el, bár pöckökkel kikötötték a szájukat, meg sokszor már csak uhogtak, meg sok minden történt ott, ahogyan elég volt szerintem nekik a magukat tartani, meg a hétköznapokat megélni, de az idegen országban is, az idegen gályán is, az idegen helyen is bizonyságot tettek Krisztusról, és így más népek között így lettek a minden népet felhívó, mondjam így, hogy kiáltása, hogy jöjjetek, örülj az egész föld az Istennek, gyertek, és dicsérjétek őt, mert azért nagy dolgot tett. És mondjuk a gályra prédikátorok a legnagyobb mélységből kiáltanak így, amikor mi azt mondanánk, hogy semmi öröm nincs bennem, nem azért örültek a gályrabok, mert hogy mennyire nehéz volt ott, és hogy milyen sanyargatott életük volt, hanem azért, mert volt Istenük, mert benne voltak az Úrnak az imádatában. És hát ez azért bennünket is így bátorít, hogy igenis akármilyen élethelyzetünk van, igenis örüljünk az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mondja az apostol, mert az Isten dicsősége azért minden körülményt felülír. Tehát nem lehet bezárni az Istent sem a börtönbe, nem lehet leláncolni az Isten dicsőségét a hajófenékre, tehát igazából egy óriási dolog, egy nagy kiváltság. És hát, hogyha itt most megállunk egy picit, ugye a 66. Zsoltárnak rögtön itt az elején, nagy felhívás után, akkor a nagy kérdés, az önvizsgálati kérdés az, hogy vajon az életünkben mennyire látszik, hogy számunkra az Isten dicsőítése a legfontosabb. Látszik egyáltalán, hogy ez a legfontosabb. És hogyha ránk néznek mások, idegenek, más országból jövők, vagy egy más városból, más faluból jövők, valahogy indítatást kapnak-e, kedvet kapnak-e ahhoz, hogy újjongjanak az Úr előtt, hogy miről szól az életünk, hogy benne vagyunk ebben a nagy kiáltásban. Nekem ez egy nagy kérdés volt itt most ez Zsoltárral kapcsolatban.
Isten dicsőítésére hívó Zsoltárról beszélünk, de nagyon kemény próbatételeket is felsorol a Zsoltáros. Hogyan?
Hát legelőször én azt gondolom, hogy itt, amikor a 66. Zsoltárról beszélünk, akkor le kell szegeznünk rögtön az elején, hogy a próbatételek az Isten tisztító tüzében formálódásunknak a tégelyei, vagy a csodái tulajdonképpen. Ugye azt mondja, hogy megpróbáltál minket, Isten, megolvasztottál bennünket, mint az ezüstöt meg szokták olvasztani, ugye? És akkor a nehézségek és a próbák, amik miatt sokszor sírunk meg azt mondjuk, hogy kész, már nem bírom. Ezekkel kapcsolatosan akkor itt a Zsoltár helyre teszi bennünk, hogy ezek nem azért vannak, hogy elpusztítsanak bennünket, nem azért van, mert hogy az Isten szeret velünk kegyetlenkedni, hanem a tisztításunk miatt, hogy ami nem odavaló, az most már kerüljön ki. Amikor átmegyünk a szenvedésen, bármilyen szenvedésen, akkor ez a Zsoltár tulajdonképpen úgy azt próbálja megtanítani, hogy az Isten a hitünket teszi erősebbé, hogy a szívünket teszi tisztává. Van egy könyv, soha nem olvastam, nagyon szeretném megkapni, az a címe, hogy Szenvedéssel formál a mester. És ugye a lelkészem nagyon sokat hivatkozott annak idején, hogy amikor kérdezték tőle, hogy miért kell ennyit szenvednünk, meg mi van itt, akkor a formáltatásunk miatt, a formálódás, hogy Krisztus képére formálódjunk át, annak a Krisztusnak a képére, aki szintén vállalta a szenvedést. Ugye Jézus nem menekült el a kereszttől, nem akart, hát azt mondta, hogy Uram, vagy Atyám, ha van lehetőség rá, akkor múljon el tőlem ez a pohár, de hát ha nem, akkor mindenképpen úgy legyen, ahogy te akarod, ugye? De és ez a Jézus az, hogy a keresztet vállalta, hát utat nyitott számunkra az életre, és amikor mi szenvedünk, akkor azért olyan jó tudni azt, hogy azért mi a szenvedéseinkben nem vagyunk egyedül. Jézus a próbákban is mellettünk áll. Péter apostol azt mondja, hogy a ti kipróbált hitetek sokkal értékesebb a veszendő tűzben kipróbált aranynál, tehát hogy a ti hitetek mindennél értékesebb. Hogy ez nem hull csak úgy simán az ölünkbe, hanem Hát sok szenvedésen keresztül. Gyerekkoromban emlékszem, hogy mindig mondtam ott a falunkban lévő idősasszonynak, Katika nénnek, hogy a tiszteletes úréknak olyan szép családjuk van, és olyan békesség van náluk, és olyan jó náluk, és akkor azt mondta, hogy Attila, te azt gondolod, hogy ez úgy magától van? Nagyon sok próbákunk vannak túl, és nagyon-nagyon komoly munka van abban, hogy az ő családjuk ilyen békés legyen, és a többi. És aztán, amikor megismertem, akkor tudtam, hogy hát igen, van egy dankóros gyerekük, aki nagyon megpróbálta őket, az élet is nagyon sokféleképpen próbálta őket, és nagyon felnéztem rájuk. És akkor értettem meg valami kis keveset abból, hogy a próbatételek azok mindenképpen valahogy ilyen formálódásunk miatt rendkívül szükségesek. Hát azt gondolom, hogy ha a magyar protestánsoknak a történetére gondolunk, akkor ők is számtalanszor átéltek ilyen tisztító tüzes időszakokat, különösen is mondjuk így a rekatolizáció idején, amikor a templomokat bezárták, amikor elvették a templomokat. Olyan jó olvasni azt, hogy a hívők ekkor is összegyűltek. Titokban énekelték a zsoltárokat, azért jöttek össze házaknál, hogy hallják az Istennek a nagy tetteit, hogy hallják az Isten igéjét. Az üldözések idején azt látjuk, hogy nem elpusztult a protestáns egyház, nem elpusztultak a mi őseink, hanem megszilárdult bennük a hit, hogy a próbák tüze valahogy, nem is tudom, hogy mondjam, megtisztította a közösségeket. Hát azok elmentek, akik nem odavalók voltak, akkor azok mentek vissza ide-oda-amoda, vagy elhagyták a közösségeket, vagy valami, de nagyon sokan még jobban kezdtek ragaszkodni a Krisztushoz. És akkor itt megint, hogyha megállunk, akkor így az reformátor őseinkre tekintve, meg ugye a 66. Zsoltár tanítására tekintve, akkor az a kérdés, hogy amikor bennünket ér nehézség, akkor mi a reakciónk? Tudunk-e az Istenbe bízni? Megerősödünk-e a hitben, vagy inkább lázadunk az Isten ellen, hogy miért engedi ezt meg az Isten, meg mit akarsz már még tőlem? Készek vagyunk-e meglátni a próbáinkban az Isten szeretetét, amelyik próbál tisztítani bennünket? Az Isten olyan jó, hogy nem akar úgy hagyni, hogy vagyunk. Annyira szeret, hogy sokszor ez a szeretet, ez fájdalmas, ez nehéz, nem könnyű elviselni, de aztán, amikor a nehézségek után vagyunk, akkor mindig olyan nagy öröm van. Ma reggel Almási Ferenc nagytiszteletű úr írta a reggeli áhítatot a gyülekezetünknek a honlapjára. Itt vagyunk néhányan, akik minden reggel írunk egy áhítatot, így több lelkipásztor itt a környékről. És akkor ő írta azt, hogy amikor volt egy ilyen rehabilitációs időszaka egy ilyen baleset után, vagy egy ilyen betegségben, akkor gyógytornára kellett mennie, és hogy amikor elkezdte a rehabilitációt, akkor sokkal jobban fájt, mint egyébként, és mikor aztán meggyógyult, mikor túlment mindenen, akkor visszagondolt, és azt tudta mondani, hogy olyan jó, hogy nem hagytam abba, amikor jobban elkezdett fájni, mert akkor talán soha nem gyógyulok meg. Hát amikor az Isten így magához ölel bennünket, és amikor jobban fáj, amikor jobban éget, amikor jobban kimerülünk, amikor jobban nem bírjuk már tartani magunkat, akkor gondoljunk erre, hogy ez is elmúlik, ez sem tart örökké, de ez kell ahhoz, hogy formálódjunk. Ezek a próbatételek, ezek szükségesek. Úgyhogy nagy dolog ez is.
Egyszer már kérdeztem nagy tiszteletű úrtól, hogy hogyan imádkozzunk, hogy jól imádkozzunk. És hát akkor most itt van a 66. Zsoltár, ami nagyon fontos dolgokat fogalmaz meg, nagyon fontos gondolatokat az imádsággal kapcsolatban. Hogyan imádkozzunk, mire tanít a Zsoltár?
Én talán, ha most így végignézzük a szöveget, egyetlen egy nagy mondatot szeretnék így kiemelni, ami számomra is nagyon nagy üzenet, hogy a szív tisztasága nélkül nincs meghallgatott ima. Olyan felelőtlenül imádkozunk egyébként mi keresztények itt a poszt-posztmodern világban. Még azt gondoljuk, hogy az imádság az egy teljesítmény, reggeltől estig imádkozok, mindig imádkozok, szüntelenül imádkozok, és még sincs változás. Azt mondja ez a zsoltáros, hogy ha hamisság lett volna a szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. És ez emlékeztet arra, hogy hát az imádság azért nem csak szavakból áll, hanem ez egy szívből fakadó bizonyságtétel. Ha a szívünk tele van bűnnel, ha a szívünkben megtűrjük az önzést, a képmutatást, ha a szívünkben megtűrünk valaki mást is a trónon, nem csak az Úr Jézus, nem csak az Istent, akkor mi módon várjuk azt, hogy az Isten meghallgasson bennünket? De olyan jó egyébként így, úgy miközben ezen gondolkodtam, olyan jó, hogy van egy jó hír, hogy Krisztus vére által azért a szívünk megtisztulhat. Jézus Krisztus áldozatáért mi az Atya elé járulhatunk imádságban. Jézus maga mondja, hogy Hát boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Szóval én nagyon sokat tanultam most a 66. Zsoltárból, hogy az imádság titka azért az az őszinte bűnbánó szív, és hogy ezen keresztül lehet Jézussal, mondjam így, hogy kéz a kézben menni aztán az Atyához, a kegyelem király trónusához, és lehet azt imádkozni, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Uram. És hogy úgy belegondolunk abba, hogy a történelemből nem nagyon tanulnak az emberek, az egyház történetből sem nagyon akarunk tanulni, nem tudom, mi van velünk, ebbe magamat is bele számítom, nem csak így a testvéreket, de hogy a protestantizmusnak újra és újra meg kellett tapasztalnia, hogy mit jelent az, hogy a szív tisztasága nélkül nincs meghallgatott ima, hogy a 19. századi ébredéseknek az idején, vagy akár a 20. századi ébredéseknek az idején, Sárospatakon, Debrecenben, fiatal sokasága tért meg, és amikor rájöttek, hogy nem a külső vallásosság a lényeg, hogy mennyit ülök a templomba, hogy tudom üvölteni a 65. Zsoltárt, hogy van-e vallásos érzület a szívemben, vagy nincs vallásos érzület a szívemben, hanem a tiszta szívből fakadó hit, amivel által kedves lehetek az Istennek, mert hit nélkül senki se lehet kedves az Isten előtt, akkor bűnbánattal borultak le az Isten elé, tehát először a szívükre figyeltek, a szívüket rendezték, a szívügyüket rendezték az Istennel, és amikor bűnbánattal megnyitották magukat az Isten előtt, na akkor kezdték megtapasztalni, hogy az Úristen nem hagyja az imádságot megválaszolatlanul, csak nem mindegy, hogy megyünk elé. Dr. Nagy Antal professzor úr szokta mondani nekünk, hogy bemosakodva megyünk a szolgálatba, az imádság is egy szolgálat. Bemosakodva kellene bemennünk, elő kéne készülnünk ezekre az imákra. Tehát magyarul tisztán kezeket felemelni az Istennek, hogy letenni mindent, Uram, bocsáss meg ezért, azért, amazért, ezt se jól tettem, bárcsak ezt se láttad volna, nem tudom, Uram, kérlek a Krisztus drága vérért, tisztítsd meg az én szívemet, hogy kedves legyek neked, hogy ne csak egy elmormolt dolog legyen, hanem szívből tudjalak megszólítani. És hát az hadd mondjam, hogy amikor így tudtak imádkozni szívből, és rendezve az életüket, akkor ez nem csak őket, hanem az egész gyülekezetet megújította. Ezek voltak az ébredéseknek az idejei. És hát ha megint csak itt van a kérdés, akkor itt a 66. Zsoltár tanulmányozva, hogy na most akkor, amikor mi imádkozunk, elég gurítjuk az Istennek a kilométeres kívánság listáinkat. Ezt kérem, azt kérem, így kérem, úgy kérem, ezt is áld meg, azt is áld meg, stb. Stb. De előtte ott van ez a lelki bemosakodás. Vajon csak szavak a mi imádságaink, vagy szívből fakadó kiáltás? Nem fogom soha elfelejteni, mikor Ábrahám megszületett, kisfiunk, akkor a szaturációját állandóan elengedtem, és mindig sipolt a gép, és könnyek között ott álltam, és én akkor döbbentem rá arra, hogy eddig csak imádkozgattam, de akkor könyörögtem, könnyek között kiáltottam az Istenhez. Egészen más az, amikor az ember csak imádkozgat, amikor csak a szája mozog, mert így kell, mert így szokták, meg így mondjuk, de egész más az, amikor olyan nagy bűnbánatot tart az ember. Szóval mi a mi imádságunk? Csak a szánk mozog, vagy a szívünk mozdul az Isten felé, és ami megint csak lényeges itt nekünk új szövetségi népnek, hogy beengedtük-e már Jézust, hogy megtisztítsa a szívünket? Csak az ő vére tesz tisztává, csak az ő áldozata tesz tisztává. Ez egy alaptörvény nálunk, keresztényeknél, amit kikerülni nem lehet.
Mi a mi imádságunk, ugye utalok nagy tiszteletű úrnak a mondatára, gyakorló keresztényként tudjuk, hogy mi, ahogy említette, hogy ezt kérem, azt kérem, add meg Istenem, 10-ből 9-szer, és talán 1-szer adunk hálát. Pedig ez a Zsoltár pontosan arra hív minket, hogy Isten dicsőítését azt úgy tudjuk a legalázatosabban megtenni, és a legnagyobb örömmel, hogyha a hálatelt szívvel mondjuk az imánkat, tehát hálát adunk az Úrnak. Viszont mások meg azt mondják, hogy az, hogy mit imádkozunk, és hogy, az magánügy. Tényleg magánügy?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, az az igazság, hogy én határozott nemmel válaszolok, nem magánügy. A háladásnak van egy közösségi része, és van persze egy személyes része is. De ha tényleg ezt a 66. Zsoltárt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy tele van hálaáldozattal, ugye hálaadással hozok neked igazatokat, teljesítem a fogadalmaimat, ugye egy lelkendező ember beszél itt folyamatosan, de azért nagyon fontos tudni, hogy a hálaadás az soha nem egyéni ügy, hanem közösségvállalás is. Mikor valaki hálát ad, akkor másokat is magával ránt, másokat is bátorít, és másokat is fel tud emelni ezzel. Jézus Krisztus gyűjtötte össze az övéit, és bennünket és az ő testének, az egyháznak a közösségébe, ahol azért a hálaadás egyfajta dicsőítésé is válik. Nagyon fontos, hogy ez ott legyen. Mai napon volt egy temetés, és a temetésben az 1 Korintus 13-13 volt az alapige, a textus. Megmarad a hit, a remény és a szeretet. E három legfontosabb a szeretet. És az elhunytnak az életé történetével a nekrológnál nagyon szépen kijött, hogy a nagy mélységekből a körülötte élőknek a hite, a szeretete és a reménysége adott erőt ahhoz, hogy tovább tudjon menni, és hálát tudtunk adni, hogy voltak ilyen emberek, és vannak ilyen emberek, és hogy ennek hatása van, és sokszor életeket tud megtartani. Annyira szépen buzdít bennünket erre a Szentírás, hogy azt mondja, hogy tanítsátok egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, hálaadással a szívetekben. Itt is az eleje, itt van örvendj egész föld az Istennek, ugye zengjetek neki. A 107. zsoltár hirtelen ez jut eszembe, ugye, hogy azt mondja, hogy adjatok hálát az Úrnak az ő nagy szeretetéért. Vagy igen, hát ugye, ahogy Beáta is mondta, hogy a 10 leprás történeténél például, ugye, hogy látjuk, hogy csak egy ment vissza megköszönni Jézusnak mindazt, amit tett, és ő kapott teljes áldást. Na hát, azt hiszem, hogy megint olyan dolog ez, hogy meg kéne tanulnunk újra. Azért a második világháború után voltak olyan háladó istentiszteletek, ahol a túlélők, a hazatérők könnyek között tudták elmondani a templom ajtó előtt, vagy a templomi istentisztelet után, vagy egy biblióra után, vagy közben, hogy milyen hálások az Istennek a megmentő, megtartó kegyelméért, hogy hazaértem, hogy nem haltam meg, hogy az édesanyámnak a bibliája, a kis új szövetsége, aminek ilyen csontfedeles kötete van, nézzétek meg, itt van, egy hatalmas golyó fúródott bele, de nem a szívembe fúródott, az íge szó szerint az életemet mentette meg. Tehát, hogy most, hogy együtt vagyunk, ez megint csak egy olyan dolog, hogy igen, egyénileg adok hálát, de mégis közösségben adok hálát, és ez mutatja, hogy csak akkor teljes a hálaadásom, hogyha ezt az egyéni hálámat a közösségben is kimondom, így fogunk tudni egymás hit által épülni. Így lesz az, amikor azt tudjuk mondani, hogy igen, hát ha vele megtette, akkor velem is megteheti az Isten. Én úgy sajnálom, hogy úgy hiányzik a református liturgiánkból az, hogy presbiterek, egyszerű gyülekezeti tagok, vagy valaki, bárki beszéljen akár 3 percben arról, hogy micsoda nagy dolgokat tett érte az Isten. Hogy legyenek hálaadásaink, hogy tudjunk örülni az örülőkkel, hogy részesei legyünk egymás sikerének, egy olyan világban, amikor mindenki tipornak, és egy olyan világban, amikor az a jó hír, ha a másiknak rossz valami, meg hogyha valami nem sikerül, milyen nagy dolog lenne, mekkora kontraszt lenne ez a gyülekezeteinkben, hogy az egyéni hálaadásból átmehetnénk egy közösségi hálaadásba, és hogy mindezt a Krisztusban élhetnénk meg, akiben egy testé lettünk a hálaadókkal. Szóval, igen, megint csak egy olyan dolog van itt a 66. Zsoltárban, hogy hát meg kell magunkat kérdezni, hogy adtam-e ma hálát valamiért? A gyerekemért, az unokámért, és vajon a közösségben mikor mondtam el utoljára a gyülekezetben, hogy én miért vagyok hálás? A 66. Zsoltár erre is felhív bennünket, tehát lehet ébredésért imádkozni, meg lehet sok mindent tenni, de amikor mi magunk nem mozdulunk, amikor mi magunk hallgatunk az Isten dicsőítő, magasztaló hálaadásról, akkor ki mondja el helyettünk. Szóval jó önvizsgálattal lenni most így a 66. Zsoltárban, ilyen szempontból is.
Olyan jó azt olvasni a Zsoltár utolsó mondatába, hogy az Isten nem utasítja el az imádságainkat, és nem vonja meg tőlünk a szeretetét. Hát mi ez, ha nem egy lelki immunterápia? Ugye most annyit beszélünk kapszulákról, hogy már mindenre kitalálnak mindent, színek is gyógyítanak, meg már kristályok is mindent próbálnak nekünk odaadni, és akkor itt van a Zsoltár, csak le kéne venni a polcról. És hát ez micsoda erőt ad az embernek? Hát ez olyan muníció, amit semmiféle új terápiával, meg semmivel nem lehet felülmúlni.
Hát igen, hát nem találok szavakat, nem most erre a kérdésre. Az az igazság, hogy valóban így van, hogy ma ennek a világnak a fejedelme minden erejével azonban, hogy valami hókusz-pókusszal próbáljon elcsábítani, ha lehet a választottakat is eltérítse. Nem próbáltam a kristályt, soha nem is akarom kipróbálni, és nem érdekelnek ezek a dolgok. Az az igazság, hogy van nekem egy gyógyítom, ez a megváltó Krisztus Jézus, az áldott orvos. Olyan jó az az ének, hogy annyi terhet kell cipeljünk, meg minden egyéb is, hogy annyit hordjuk bánatunk, és mind azért, mert ő eléje hőimába nem fordulunk. A Zsoltár végén úgy hangzik ez, hogy áldott legyen az Isten, mert nem utasított el az imádságomat, hogy szeretetét nem vonta meg tőlem. Hát mi ez, ha nem a legnagyobb bizonyosságtétel, hogy bármi történjen, az Isten kegyelme itt van és megmarad az életemben. Azt hiszem, hogy a kegyelemre a legnagyobb bizonyíték nem a kristály, meg az immunterápia, meg a nem tudom mi, hanem a Krisztusnak a keresztje, a legerősebb bizonyságtétel. Ott láthatjuk, hogy az Isten szeretete soha nem fogy el felénk. Sem halál, sem élet, és semmi nem választhat el bennünket a Krisztus szeretetétől. Büntethetnek bennünket mindenféle módon, gyűlölhetnek bennünket, a hátratételeket szenvedhetünk, de az Isten szeretete mindennél erősebb, az Isten mindig győztes a mi életünkben. Ezt kell tudni akkor is, amikor éppen levegőnk sincs, mert ránk léptek, a nyakunkra léptek és társai, és még meg se születtünk. Már az Isten így szeretett bennünket, hogy hát nem az a szeretet, mondja János, hogy mi szeretjük egymást, hanem az az igazi szeretet, hogy mikor még meg sem lettünk, a Krisztus már meghalt a mi bűneinkért. Olyan jó, hogy a Biblia tele van ezzel, hogy az Isten nem győzi elmondani, hogy a mélységben, a betegségben, az egyedül létben, a bajban, azt mondja, nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Elég neked az én kegyelmem, ne féljen, itt vagyok, megsegítelek. A Trianon utáni években, hogyha így visszagondolunk, egy Csátoralja Újhelyben ez különösen is mindig téma, hiszen ketté vágtak bennünket a trianoni békediktátum idején, amikor a gyülekezetek szétszakadtak, amikor templomok idegen országba kerültek. Azért olyan jó látni azt, hogy az Isten kegyelme az nem volt országhatárokhoz kötve, hanem megmaradt a hit Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, és közösségek arról tettek bizonyságot, hogy bár a körülmények elvették a biztonságukat, de az Isten kegyelme megtartotta őket, a Krisztus szeretete átsegítette őket minden próbán. És hát akkor megint csak itt van az, hogy persze hókusz-pókuszokból nincs hiány itt ebben a mai világban, kápráztatásban, illúzióból soha nincs hiány, mindig terelik valamerre az embernek a figyelmét, csak a lényegről el, mindig valami lényegtelenen kelljen csámcsogni és dolgozni. De kérdés az, hogy bízol-e az Istenben a legnehezebb élethelyzetekben, hogy megtart téged? Tudod-e, hogy Jézus keresztje bizonyítja, hogy soha nem vagy egyedül? Nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés az, amikor Ószövetségben olvassuk, hogy amikor a király átesik a korláton, és akkor hívja magához a kuruzslókat, akkor megy a prófétát. Hát nincs Isten Izraelben, akit lehetne kérni. És hát ez a 66. Zsoltár így kiállt bele tulajdonképpen, hogy baj van, nincs Istened, akit kérnél, ne menj ilyen olyan horoszkópokhoz meg mindenhez, hanem gyere az élő Istenhez, mert ő a te gyógyítód, sebe járán gyógyultunk meg a Krisztusnak. Ő hordozta a betegségeinket. Hát ha már azok el vannak hordozva, akkor micsoda nagy dolog ez is, hogy a Krisztus áldásában részt vehetünk. Hát ez a kegyelem, ez soha nem múlik el fölülünk, csak bele kéne kapaszkodni.
Van még egy nagyon érdekes dolog, ami számomra fontos itt az utolsó kérdésben ezzel a Zsoltárral kapcsolatban, hogy bár azt mondjuk, hogy Isten dicsőítő Zsoltár, de mégsem ez a címe, hanem az a címe, hogy Isten útjai. Miket tett az Isten? És úgy érzem, hogy ebben a felsorolásban nagyon sok bátorítás van, jól érzem-e?
Hát mindenképpen így van, teljes egészében, hogy mit tett az Isten, azt a Zsoltáros tételesen felsorolja, amire most akkor ott abban az élethelyzetben éppen emlékezett, és rögtön ez van bennem, hogy vajon mi tudjuk, hogy mit tett az Isten a mi életünkben? Fel tudnánk így hirtelen sorolni, hogyha egy Zsoltárt kéne elmondani, egy imádságot? Milyen jó így neki indulni valaminek, hogy ezt és ezt tetted velem, Uram, hát ott tényleg nem marad el a hálaadás, hogyha az ember ezt sorra veszi. Mert valahogy úgy vagyunk vele, hogy azért az Isten tettei azok mindig túlnőnek rajtunk, és emlékeztetnek arra, hogy nem mi tartjuk kezünkbe az életünket, hanem az Isten kezében van mindannyiunknak az élete. Gyertek és lássátok az Isten tetteit, ugye ezt mondja itt ez a Zsoltár, arra hív, hogy el ne feledjük a múltnak a csodáit. El ne feledd, mennyi jót tett veled. Mert azok erősítenek bennünket a jelenben. Nem tudom máshogy mondani. De ez nem a múltban élés, amikor az ember újra és újra felsorolja azt, hogy mi mindent tett velem az Úr. Azt mondja, az Úristen a tengert szárazföldé változtatta, a népét ugye átvezette rajta. És ez számomra azt mondja, hogy ha ezt a múltban megtette, mi volt ez a tenger? Hát akadály. Nincs olyan akadály, ami ne tudna minket átvezetni a mi Istenünk, hogy nincs út, az Isten tud utat nyitni ott is. Be van zárva, nyitni fog az Isten egy nyitott utat. Az emberi élet, ahogyan beszéltük is az elején, tele van próbákkal, hol tűzbe, hol vízbe kerülünk, ugye, ahogyan a Zsoltár mondja, de az Isten olyan jó, hogy soha nem hagy bennünket ott. Át kell ezeken menni. Ezek az Isten által nyitott útnak a próbái, de ha végigmegyünk rajta, akkor van szabadulás, akkor van gyógyulás, akkor van üdvösség. Hát ő az, aki próbák által tisztít, mint az ezüstöt, ugye, hogy értékesebbek legyünk. És hát én nem tudom ki, hogy van vele, én nagyon sokszor látom, hogy úgy érezzem én magam is, vagy sokszor úgy érezzük magunkat, hogy egyszerűen ilyen hálóba kerültünk. Olyan terhek nehezednek ránk, ami alatt csak görnyedni tudunk, és olyan jó a Zsoltárosnak a bizonysága, hogy úgy az Isten mégis kivezet ezek a görnyedő időszakok alól, és ki fog egyenesedni a migderekunk, és igenis felemelhetjük az arcunkat az ég felé, és láthatjuk, hogy közeledik a mi megváltásunk, hogy közel jött most már az Úr. Hát ő az, aki nem engedi azt, hogy meginókjon a lábunk, még akkor sem, hogyha úgy minden más elbizonytalanodik, nem tudom, hogy érthető, amit próbálok így mondani. A Zsoltáríró azért mégis arról tesz tanúbizonyságot, hogy azért ezeket nem szabad elhallgatni. Erre hív fel tulajdonképpen, hogy az Isten, ha megszabadított engem, akkor arról szabadságról igenis beszéljek. Ha nem mondom el másnak, akkor honnan fogja tudni? A bűnbánati óra volt szombaton, én prédikáltam az elrejtett mannáról, és ott arról van szó, hogy el kellett tenni egy kis részt a mannából a következő generációnak. És akkor arról beszéltem ott a testvéreknek, hogy nem csak bankszámlát lehet ám ráhagyni a következő generációra, a fiamra, a lányomra, az unokáimra, hanem a csendességnaplómat is rájuk lehet ám hagyni. Amikor azt írom, hogy 2025, tudom én, augusztus X-én az Isten rám szólt, hogy add a szívedet nekem, ó fiam, és én most rádöbbentem, hogy én az Úrral járok X éve, de még a szívem nem az övé, és akkor most adtam neki át a szívemet, és azt imádkoztam, hogy jöjj Jézus, és légy, védj lakozást az életemben. Tehát ezek azok a kis pici Krisztusból való táplálkozó eledeleink, amikből egy kis részt el lehet tenni a jövő nemzedékére, és honnan tudod, hogy nem a te csendességnaplódon keresztül fogja majd az Isten kivonni abból a nagy nehézségből azt a gyereket, azt az unokát. A bizonyságtételeinket le kell írni, igenis a bizonyságtételeinket át kell adni a következő generációra. Ez erősíti aztán a gyülekezetet, ez tud hitre hívni bennünket. Ettől élő az egyház, hogy nem régi dolgokat csámcsogunk a gittegylettel, hanem folyamatosan mondjuk, hogy él az Úr, hogy az Isten nem süketült meg, hogy a karja nem rövidült meg, hogy ő ma is ott van, hogy ma is ölel, ma is szeret. Különösen is vigasztaló számomra az, amit a Zsoltáros val, hogy az Isten meghallgatott, hogy figyelt az én imádságomnak a szavára. Szóval én nem tudom ki, hogy van vele, az életünk nagy magasságok, nagy mélységek, de akármilyen mélyen vagyunk is, az imánk felfelé soha nem fog falakba ütközni. Az Isten szeretete az nem vonatik meg tőlünk. A Krisztusban kijelentett szeretete az Úrnak sokkal nagyobb, ami túlmutat minden egyes szabadításon, minden bajunkon. És hogyha Jézus keresztjére és a feltámadására nézünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy hát az Isten ma is élő, hogy az Isten cselekszik, hogy a szeretetben meghallgat bennünket. Éppen ezért gondolom azt, hogy így a 66. Zsoltár zárásaként, hogyha ezt most így végig gondolták velünk a testvérek, akkor együtt mondhatjuk a Zsoltárosra, hogy áldott legyen az Isten, aki az én életemben is ezt megcselekedte. Hát dicsőség neki ezért.
Köszönöm szépen az elmélkedést, a magyarázatot, 2 hét múlva melyik zsoltárral folytatjuk.
Nagyon foglalkoztat engem mostanában a 77. zsoltár, amiben a nagy csüggedésből a legnagyobb magasságokba. Mondhatom így, hogy a mínusz végtelenből a plusz végtelenbe tudunk menni. Úgyhogy 77. zsoltár, ha Isten éltet bennünket. Áldás, békesség, viszontlátásra!
Kedves hallgatóink, az Isten dicsőítésének zsoltárát magyarázta az előző percekben Dezső Attila, sátoraljaújhelyi református lelkipásztor, a riporter Jászter Beáta volt.